Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ez itt a Mária Rádióban a Kismama Klub műsora. Szeretettel köszöntöm vendégünket, Bauer Bélát, aki ifjúságkutató és szociológusként lesz a mai műsorunknak a vendége. Jó magam pedig Benke Mónika vagyok. Az ifjúságkutató mi volt a tanár úrnak, már előre vetíti azt, hogy ma egy igen fontos kérdésről fogunk beszélni, mégpedig a gyermekeinknek a mostani gyermekeinknek a lehetőségeiről, a nevelésben a fontos feladatainkról, egy Y-generációs problémának nevezett információhalmazról fogunk majd beszélgetni, de mindezek előtt szeretném megosztani önökkel a gyermekeinkért szóló imát, amelyet a szülők szájába adhatunk. Uram, aki házasságomat megszentelve nekem gyermekeket adtál, fogadd el most értük alázatos hálaadásomat, hallgasd meg irgalmasan buzgó imámat, adj szent áldásodat gyermekeimre. Adj nekik jó egészséget, növeld őket a jó erkölcsben, szeretetben. Legyen velük a Szentlélek kegyelme, hogy sértetlenül megmaradjanak ártatlanságban és okosságban. Óvd meg őket minden bűntől és bűnre vivő alkalomtól. Add, hogy előre haladva a korban, növekedjék bennük a szeretet is irántad. Uram, adj nekik erőt, hogy megtarthassák törvényeidet. Engedelmesek legyenek, szorgalmasan dolgozzanak, mindig neked szolgáljanak, egész életükön át téged dicsérjenek. Istenem, amint elfogadtad áldozatul anyjától Izsákot, fogadd el tőlem is gyermekeimet. Atyai szeretetedbe, irgalmadba, erős védelmedbe ajánlom őket. Te oktasd, te vezesd őket jóságoddal, bölcsességeddel, úgy, ahogyan egyedül csak te tudod. Amen. Ezek a komoly gondolatok tehát bevezetőül szolgáltak a talán még komolyabb gondolatokra, amikről ma beszélgetni fogunk Bauer Béla tanár úrral. Mégpedig annak a jelenségnek a nyomán, amelyet megállapítottak társadalomkutatók, hogy az úgynevezett Y-generáció, amely a körülbelül 1980-as évek közepétől született gyermekeket foglalja magába, megállapították, hogy ők valamelyest nehezebben kezelhetők, illetve elégedetlenebbek, mint az előző generáció. Például a munkáltatóktól érkeznek olyan panaszok, hogy kellemetlenségeket okoz az, hogy jobban jellemző rájuk az önrendelkezés, az önimádat, az önzőség, a lustaság, a figyelemhiány. Egy angol szász, illetve hát amerikai előadás kapcsán három olyan területet szeretnénk kiemelni, amelyhez köthetők azok a feladatok, amelyeket mi, mint szülők magunkénak tarthatunk annak érdekében, hogy ezeket a problémákat elkerülhessük a gyermekeink, akár legyenek azok kisgyerekek vagy kamaszok már, a gyermekeink nevelése során. Ezt gyorsan felsorolom, és meglátjuk majd, hogy a tanár úrral meddig jutunk ezeknek az átbeszélésében, ha más nem, akkor egy folytatásban ígérhetjük majd a befejezést. Az első ilyen terület a nevelésben a rossz stratégiáknak az elkerülése, amelyeknek bizony áldozatai lehetnek a gyermekeink. A második nagy terület a technológiának a kérdése, értjük ez alatt a közösségi médiák térfoglalását, amelyek sajnos a stressz kezelésének a stressz elleni megküzdést, a küzdeni vágyást gátolják. A harmadik terület pedig a vágyak kielégítésének, a késleltetésének a képessége, ugyanis a türelmetlenség is egy nagyon fontos jelenség a fiatalság körében. Kezdjük tehát azzal, hogy rossz stratégiák, rossz nevelési stratégiák áldozatává lehetőleg ne tegyük a gyermekünket. Itt néhány dolgot, hogy megemlítsek, az okozhat önbecsülési zavart a gyermekekben, hogyha állandóan abban a szemléletben neveljük őket, hogy ők különlegesek, hogy bármit megkaphatnak, pusztán csak azért, mert akarják. az is egy fontos dolog, hogy megtalálják a szülők annak az egyensúlyát, hogy mennyire érdemes a gyermekek útját egyengetni, annak ellenében, hogy hagyjuk őket a saját céljaikért megküzdeni. Illetve az is még egy fontos szempont, hogy nagyon romboló jelenség tud lenni, hogyha már puszta részvételért is agyon jutalmazzuk a gyermekeket, mert ez a küzdelemnek a valós eredményeit bizony leamortizálja. Tanár úrtól kérdezem tehát, hogy mi az, amire érdemes odafigyelni ezeknek a jelenségeknek az elkerülése érdekében?
Én először is azzal kezdeném, hogy az amerikai minta az Amerikára vonatkozik. Ugye az a generáció, aki 80-as években született Amerikában, az beleszületett már egy technikai korszakba. Hát, ha valaki még emlékszik arra, mi volt Magyarországon, illetve itt Közép-Kelet-Európában a 80-as években, hát egy létező szocializmus. A legfejlettebb gép egy C64-es, vagy egy Amiga 128 volt, amiket jól lehetett játszani egyrészt. Másrészt pedig a 80-as évek Magyarországa egészen más mintákat mutatott. Magyarországon a 80-as években született gyerekek inkább attól lettek mások, hogy másképp lettek kulcsos gyerekek. Ekkor indultak azok a vállalati formák, hogy GMK, VGMK, amiért főleg az édesapákat fogta bent a munkahelyeken, és gyakorlatilag az apai nevelés hátránya jelent meg ennél a korosztálynál. Azt gondolom, hogy amiről nagyon keveset beszélünk, az pontosan a szerepek, a családon belül a szerepek. És az, hogy mi az, amit el tudunk rontani, bármit. De hogyha végig gondoljuk, akkor gyakorlatilag Kátó óta olyan 2500-3000 év óta mondjuk azt, hogy hát tovább csordul az ifjúság, ez már tényleg nem olyan, ez sokkal rosszabb. És ugye említette a türelmetlenséget, mint fogalmat. 1916-ban készült egy film Griffith-től, aki 4 korszakban mutatja be azt, hogy minden korszakban volt egyfajta türelmetlenség. Ma ez a türelmetlenség nagyon sok mindenben tevődik össze. Egyrészt több területen vagyunk egyszerre jelen. Ez a virtuális tér, ez alkalmas arra, hogy gyakorlatilag egy időben legyünk jelen otthon, vagy bárhol ülve az amerikai elnökválasztáson, vagy éppen azzal párhuzamosan nézzünk meg egy bombázást, vagy bármit, ami visszataszító is lehet. Hogy mik azok a dolgok, amelyekben figyelni kell? Azt gondolom, hogy az értékek. És ezek az értékek, ezek alapvetően meghatározóak. Lehetnek mások eltérőek, de hogy mennyire kell egy irányba mutatni, ez is megint értékfüggő. Valamikor a 90-es évek elején indult egy beszélgetés arról, hogy a családban mennyire kell egy irányba nevelni a gyerekeket. És volt, aki azt mondta, hogy egy irányba kell nevelni, hogy az egységes, hogy a gyerek lássa az egységességet, és mondtam, ez most már több mint negyed százada volt, lehet valamennyire követni, hogy aki azt mondta, hogy hát be kell adni a személyiségét az apának, az anyának, és meg lehet nézni, hogy mi lett ezekben a gyerekekkel. Elváltak, milyen családot csináltak, és milyen családban élnek, milyen családmodellt tudtak létrehozni ezek mentén. Van ilyen is, olyan is. Tehát van, aki a család egyforma nevelése mellett egy nagyon boldog családot tudott maga köré teremteni. Van olyan, aki nem. Van, aki a különböző féle értékek mentén tudott boldog családot teremteni, és van, aki nem. Tehát ez nagyon egységesíteni nem, mert persze számokkal 50%, 47%, hát ugye ez mi mennyi, mi hány.
De azért egységes recept nem létezik, és mindenkire személyre szabottan kell az életé boldogságát alakítani.
És értékek mentén. Tehát, hogy mindenki meg tudja határozni azokat az értékeket, amelyiktől függ. A család szerepe, a család funkciója változik. Tehát egy fél éves gyereknek egészen más jelent a család, mint egy 20 éves gyereknek. Lehet azt mondani, hogy én leszakadtam a családomtól, de én az édesanyámnak még mindig a kicsi fia vagyok, tehát így 50 fölött nem is fog változni, mint ahogy én is megfogadtam, hogy én nem szólok bele a gyerekem életébe, hát dehogy nem. Tehát, hogy az ember próbálkozik olyan dolgokkal, amelyeket kijelent, majd nem tud megfelelni ezeknek. Tehát azt gondolom, hogy ezek értékek. És az, hogy hogyan és miként kell ezeket használni? Nem tudom. Ahhoz, hogy a család, kisebb közösségek tudjanak kapcsolódni egymáshoz, ahhoz tér kell. Na most a mai magyar társadalom, hogy az elmúlt negyed évszázad társadalmában létrejöttek-e olyan értékek, amelyeket közösen fel tudunk vállalni, el tudunk fogadni. Tudunk-e néhány olyan dolgot mondani, ami mentén, ha össztársadalomban gondolkodunk, tudunk nevelni, tudjuk igazgatni a gyerekeinket. Szerintem nagyon nehezen szednénk össze mondjuk 4 vagy 5 dolgot, de biztos össze tudnánk szedni.
De itt lehet a segítség, nem, de hogy azért kisebb közösségekre is kell építeni, főleg a kamaszkorban, amikor a szülők helyett a barátok válnak az elsődleges referenciaponttá a serdülő életében, hogyha viszont a kisebb közösségekben gondolkodunk, akkor már könnyebb felállítani olyan értékeket, amelynek elfogadása mentén ezek a közösségek életre hívják.
Ezek azok, amik igazából működőképesek. A 19. századig gyakorlatilag közösségek éltek egymás mellett, és a közösségek legkisebb egysége nem az egyén volt, hanem a család, ahol mindenkinek megvolt a maga funkciója. Hogy ez jó volt, vagy rossz, ez egy másik kérdés. Ezt azt hiszem, hogy így utólag nem igazán tudjuk eldönteni. A 19. század fordulójától, a 20. század elejétől egyre erőteljesebben jelent meg az egyén a társadalomban. És ez az egyén azokban a terekben, ahol ott volt, mindig más szerepet töltött be. Lehetett otthon, a családban gyerek, máshol tanár, vagy egyszerre egy szülői értekezeten egyszer pedagógusként jelent meg, egyszer pedig szülőként, és ez mind más szerep. Ennyi szerepet nem lehet követni. Ennyi szerephez nem lehet igazodni úgy, hogy mindig megmaradjanak azok az értékek, amelyeket kisebb közösségekből, családokból hozunk. Ugyanez a párkapcsolatoknál. Tehát párkapcsolatokhoz való viszony az egy társadalmi értékrendi elvárás. Fölvállalhatok ugyan, de mennyi szeretetet tud az ember magából kiadni? Hányféle szeretetet? Erről nagyon keveset beszélünk, mert hogy ezek a dolgok ugye a társadalomtudományi módszereivel, jelenlegi módszereivel hát nem nagyon mérhetőek. És ettől mindenki megijed, pedig azt gondolom, hogy sokszor nem is tudjuk, hogy a számok mögött valójában mi van, mert azt mondjuk, hogy 15% azt gondolja, hogy...
De például ez egy összesített mutató lehet, hogy 1-10 skálán például mennyire érzi magát boldognak egy fiatal, és mennyire érzi magát elégedettnek az életével, a
szakítás előtt, vagy szakítás után.
Igen, ezek a...
Szóval nem tudjuk. Igen, és ezek után mondunk egy számot, amiről nem nagyon tudjuk, hogy amögött a érzés mögött éppen mi zajlik. Hogy ez az érzés mennyi ideig fog tartani. Tehát, hogy ezek a számok egy adott pillanatban biztos igazak, de a másik pillanatban nem feltétlenül felik mindazt, amit abban a pillanatban érez valaki. Ezek társadalmilag elfogadott számok, de az egyént a saját környezete határozza meg, természetesen alkalmazkodik nagyobb telekhez, nagyobb környezethez is.
Így van. Mi az, amit megoldandó feladatnak lát a mostani ifjúság körében, amiben a szülők, illetve a pedagógusok, a gyerekeknek a szűkebb, illetve tágabb környezet a segítségükre lehet? Mi az, amiben mi magunk is jelenleg tudunk bármit hozzátenni az ő boldogságukhoz és boldogulásukhoz?
Nagyon furán hangzik, a mai magyar társadalom teli van tudásdeficitekkel. Nagyon sok mindent nem tudunk. Nagyon sok mindent elfelejtettünk, akár a közösségekbe is. Mi az, amit hozzá tudunk tenni? Hát még vannak a családokban remélhetőleg régi hagyományos fényképek. Néha le kellene ülni a fényképalbumok mellé és beszéltetni, hogy mit tudnak, mire emlékeznek az ősökre az emberek. Azt gondolom, hogy a saját hagyományaink, kisközösségeink nagyon fontosak. Nem tudunk beszélgetni. Hogyha egy kicsit megnézzük az elmúlt időszakot, akkor hát ezek ilyen körülbelüli adatok, A 80-as évek közepén végén olyan 3-3,5 ezer szót használt egy középfokú végzettségű, egy ilyen 20 éves, 25 éves kora környékén, maximum 4 ezer, aki egyetemre járt, vagy diplomás volt. Ma a diplomások, egyetemisták 2000-2500 szóval élnek, és hát gyakorlatilag miért tehetik, miért tehetjük meg? Azért, mert egy-egy fogalom alatt több mindent is érthetünk. És miután tiszteljük a másik gondolkodását, nem is kérdezünk rá, nem árnyaltatjuk a dolgokat. Tehát beszélni és gondolkodni kell. Ami azért nehéz, mert azok a források, amelyek rendelkezésünkre állnak, azok nem mindig nem tudjuk mindig leellenőrizni ezeknek a forrásoknak a hitelességét. Elmondunk valamit, hangsúlyoz valaki valamit, és hogy ne látszódjunk butának, tehát elfogadjuk gondolkodást nélkül, nem ellenőrizzük. Én szoktam játszani versekkel, amiket általában a hallgatóim elméletileg tanulnak a általános vagy középiskolába. Tudatosan más fogalmat tesz, más szót teszek bizonyos szavak helyére a versben, ami ugyan rímel, és nem veszik észre. De azért nem veszik észre, mert hogy ezeket a dolgokat meg kell tanulni, hogy ellenőrizni tudjuk. Tehát ami fontos, az, hogy figyelni a másikra, figyelni arra, hogy mit mond. Az, hogy kijavítunk valakit, az nem sértő, az egyszerűen az én tudásomat jelenti, azt a tudást, amit az ő tudás alapozott meg az irányomban. Mert hogy beszélgetni igazából csak tudások mentén, értékek mentén lehet.
Így van, és ezzel érintettük is rögtön az egymásra figyelés kérdését, és bizony itt felvetődik annak a problémája, hogy a virtuális térben ez egy látszat figyelmesség csak, amit a másik felé gyakran produkálunk. Természetesen nem célom általánosítani, tehát hogyha egy élő világban is jó barátunkat éppen mondjuk ki a Facebookon köszöntjük fel a születésnapján, az még önmagában úgy gondolom, hogy semmi aggodalomra nem ad okot, viszont amikor egy nagyon szélsőséges esettel állunk szemben, amikor valós barátai például egy kamasznak már nincsenek, hanem csak ezekbe a közösségi hálókba kapaszkodva próbál látszott kapcsolatokat építeni, és azokból táplálkozni, akkor fordulhat elő az, hogy ezek valós megoldást nem fognak az ő esetleges gondjaira, problémáira, stressz helyzeteire adni. Ezért fontos azon visszakanyarodva a valós, igazi mély beszélgetésekhez. Ezek azért kritikusak és életbevágóan fontosak, mert ezekből születnek a valós, mély kapcsolatok, amelyekből a bizalom nem hiányzik, ellentétben nem felszínesek, mint ahogy a közösségi hálókon felépített kapcsolatok nagy része viszont az. Tehát hogyan tudjuk abban bátorítani a gyerekeket, hogy a valós életükben próbáljanak meg igazi bizalomra és valós érzelmekre épülő kapcsolatokat létrehozni?
Egyrészt a 15-18 éves fiatok számára ez a virtuális tér a valós tér. Akkor, amikor leckék nagy részét is már ezen keresztül kapják meg az iskolából, ezen keresztül kommunikálnak, ezen keresztül éreznek, számukra ez valós. Ezt egy másik generáció ugyan megkérdőjelezheti, de ebben a pillanatban ki is zárja magát abból a térből, ami az ő világuk. Másképp beszélnek, olyan piktogramokat használnak, amitől hát egy másik generációnak egészen más dolgok jutnak eszébe, ez okoz némi feszültséget. Én azt gondolom, hogy nem szabad azt gondolni, hogy ezek felületes kapcsolatok lennének. Néhány kutatásunk azt mutatja, hogy többen ebből a fiatal korosztályból ebben a térben, írásban jobban ki tudnak bontakozni, mint a szavakban. Zárójelbe teszem, hogy ez a kutatásban egyfajta módszertani problémát is jelent, mert hogy nem tudnak kitölteni egy papíralapú kérdővet, de mindezt, hogyha a számítógépen keresztül látják, nagyon korrektül, nagyon gyorsan, nagyon pontosan kitöltik. Tehát máshova szokott a szemük, másképp gondolkodnak, a kognitivitásit egészen mást jelent számukra. Az, hogy ők mennyire mélyek, vagy mennyire zárnak ki egy másik korosztályt, az azt gondolom, hogy egy társadalmi közegtől függ. 60-as években készült egy pár film pontosan arról, hogy mit gondolnak a felnőttek a fiatalokról, és ez az Extázis 7-től 10-ig című film, amit Kovács András rendezett, a legjobb példája. Megkérdezik az akkori 60 éveseket, hogy hát mit szólnak a bizony, és azt mondják, hogy hát nem rossz, hogyha nem lenne benne dob, meg nem lenne ilyen hangos. Nem, most ennek a zenének pontosan ez volt a lényege. Abban az időben nem igazán tudta volna elképzelni senki, de még az én korosztályomban sem, hogy a szüleimmel megyek el egy rockkoncertre, teljesen természetes, maximum nem megyek előle pogózni, mert hát azért az már mégiscsak sok lenne, de igen, egymás mellett vannak ezek a korosztályok, tehát én azt gondolom, hogy párhuzamosak ezek a dolgok. Valamikor a 2000-es évek elején úgy fogalmazta meg egy Bransky nevű amikor kutató, hogy a digitális benszülött az, aki mindent a virtuális térben csinál, és otthon érzi magát, több dolgot tud figyelni. Ugyanez a gondolkodó ember 2011-ben már azt mondta, hogy az a digitális benszülött, aki egyszerre tudja használni, mint a virtuális, mint pedig az offline teret. De ugye ez mi kell? Az, hogy az offline térben ott legyenek azok a könyvek, amik szintén a családi háttérből jönnek. Mert a virtuális térben ugye legjobb barátunk a Google, de ettől még nem fogok megtalálni dolgokat. Én hiába mondok egy dátumot, hiába mennek rá a hallgatók órán, hogy mi ez a dátum, ha nem tudják, hogy hol keressék. Akkor kidob 1960. április 12-ére nagyon sok dolgot, de hogy mi az, ami a emberiség számára fontos volt, ezt nem fogják tudni észrevenni, mert nem tudják, hogy miről van szó. Tehát én azt gondolom, hogy igen, az egyensúly az fontos, ezek a terek beépültek az ő gondolkodásukba, beépültek a miénkbe is, ezeknek a bírálata azt gondolom, hogy inkább ellenszegülésre készített bennünket. A megbeszélése és a vitatkozás, hogy mindig jó-e, az azt gondolom sokkal hasznosabb. Már egy kamasz számára ugye az egy percen belüli hangulatváltozás száma az azért nagyon fontos, tehát hogy emlékeimet visszavegyem. Még egy dolgot hogy tegyek itt hozzá a kapcsolatokkal. Hogyha valaki megnézni, hogy van neki X kapcsolat a Facebookon, hány embert ismernek meg belőle az utcán?
Igen, ez egy fontos mutató lehet.
Hát nem sokat. Nem sokat. Úgy 1000 Facebook ismerősből 80-90-100 ember az, akit egyébként úgy rendszeresen föl tudnánk ismerni, legalábbis a kutatásaink ezt mutatják, hogy 10% környékén.
Összegezve akkor az eddigi beszélgetést, utána az idő fogytán a tanár úrtól elköszönünk majd. Néhány mondatban talán, ha összetudná nekünk foglalni, legyen szíves, hogy azoknak, akik főleg az idősebb korosztályból aggodalmas szemekkel követik az ifjúságnak a internet függőségét, mobiltelefon függőségét, stb. Azoknak fogalmazzunk meg egy üzenetet, hogy van-e valós okuk az aggodalomra, hogy nehogy az ifjú embereket elnyeljék ezek a dolgok, és ha igen, akkor mi az, amiben a segítségükre lehetnek, amellett, hogy támogatják őket a valós kapcsolatokban?
Én nem tudok tisztességes válaszolni, egy történetet tudok elmondani. Az én gyerekem 20 évesen kapott egy ösztöndíjat, és 3 hónapra elment az országba. Az én édesanyám akkor már 80 fölött volt, és hát ugye aggódott, hogy fogja elérni az ő unokáját. Na most két nap alatt rájött, hogy van valami rendszer, ez a Skype volt. Bekapcsoltuk szeptemberben, és amikor hazajött a gyerekem decemberben, akkor kikapcsoltuk a Skype-ot, és rájött, hogy ez nem olyan rossz dolog. A barátnői közül, akiknek szintén kint volt az unokája valahol az Unióban ösztöndíjon, azokkal jól el volt. Amikor hazajöttek, akkor kikapcsoltuk a számítógépet, és amikor legközelebb elment ösztöndíjra unokája, akkor újra bekapcsoltuk. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan tér, amit meg kell szokni, és akkor használja mindenki, amikor szüksége van rá.
Ez egy remek végszó volt a beszélgetésünkhöz, és bízunk benne, hogy a családi háttér, illetve a közösségnek a megtartó ereje segítségére lesz minden kisgyermeknek, nagyobb gyermeknek, ifjúnak, serdülőnek, fiatal felnőttnek abban, hogy a valós életének az igazi céljait megtalálja, illetve a boldogságához vezető utat, legyen türelme fáradtságos munkával végigjárni. És akkor ezeket a most megemlített veszélyeket vagy el tudja kerülni, vagy meg tud velük birkózni, és végül így a társadalmunkban tökéletesen beilleszkedett boldog fiatalokkal lesz alkalmunk találkozni. Köszönjük szépen ezt a rövid, ám bevendős beszélgetést Bauer Béla ifjúságkutató szociológusnak. Köszönjük szépen a részvételét a műsorunkban. Én pedig néhány szóban még szeretnék ezzel a témával foglalkozni, mert úgy gondolom, hogy a Kismama Klub adásához az kapcsolódik még szorosabban, hogyha ezt megpróbáljuk a kisebb gyerekek szintjére is átfogalmazni. Talán azt emelném ki, azt a két témát, hogy a vágyak beteljesítésének a késleltetése mennyire fontos, illetve azt, hogy a technológia vívmányai milyen szerepet játszhatnak jó esetben az életünkben. Kezdjük akkor talán a türelmetlenség témájával. Nagyon fontos a már egészen pici gyermekben is tudatosítanunk, hogy az életüknek, az életünknek az igazán fontos dolgai, azok csak egy lassú, bonyolult, kényelmetlen, fáradtságos folyamat révén teljesednek be. Legyen szó például egy párkapcsolatról, amely ideális esetben házasságként folytatódik. Legyen szó elégedettség az iskolai eredményeivel, később a munkájával. Legyen szó egy életörömről, életszeretetről, az önbizalmának a felépítéséről, illetve később az élettapasztalatairól. Hogyha akár már óvodáskortól ezeket azt nem tudatosítjuk a gyerekünkben, hogy ezek nem fognak egyik pillanatra a másikra megszületni, hanem ezekért végig kell küzdenie, akkor könnyen lehet, hogy elégedetlenségbe, örömtelenségbe torkollik majd az ő küzdelme. És ez még komolyabbra fordítva a szót, azért is igazán fontos, hogy fiatalkorban el lehessen kerülni az öngyilkossággal való foglalkozást, a drogfüggőséget, depressziót, amit ez a türelmetlenség rosszabb esetben okozhat is. Érinteni szeretném még, amiről még korábbi adásunkban is már többször volt szó, a technológiai szerepét a gyermekeink életében. Ez egy bizonyított tény, hogy ugyanaz a dopamin nevű vegyület szabadul fel az emberek szervezetében, akkor, amikor SMS-t kapnak, vagy egy Facebookos bejegyzést például valaki tetszését nyilvánítja ki benne, vagy pedig kapunk egy kommentet, egy megjegyzést a saját bejegyzésünkhöz. Ugyanez a dopamin nevű vegyület szabadul fel ez esetben, mint ami felszabadul dohányzás, alkoholfogyasztás, illetve szerencsejátékoknak az űzése folyamán. Ez azért rendkívül fontos tény, mert ezáltal egyértelmű bizonyítást nyer az, hogy ezek a virtuális térben való létezés ugyanúgy függőséget okoz, mint az előbb említett sokszor tragédiába torkolló rossz szokások, és mint függőség tönkreteszi a kapcsolatokat egyértelműen az idő múlásával, és az a legnagyobb hátránya még ezeknek a közösségi médiában betöltött túlzott aktivitásoknak, hogy hogy a gyermekünk, a fiatal nem fogja megtanulni azt, hogy hogyan tud valójában megküzdeni azzal a sok stresszel, amit például a kamaszkor megpróbáltatásai hoznak az életébe. És bizony a szervezet könnyen hozzászokik ahhoz, hogyha ha gondja, problémája akad, akkor ezekhez az eszközökhöz nyúl, tehát elkezdi a virtuális térben keresni a boldogulását, és ezáltal elesik attól a lehetőségtől, hogy valódi barátokra tegyen szert, valódi mély kapcsolatokat építsen ki, illetve olyan baráti, párkapcsolati kötődése legyen, amely alapvetően a bizalomra épül. Ezt egy ifjúságról szóló kutatásban be is bizonyították, a saját szavaikat használva mondhatjuk el azt a fiatalokról, hogy bevallottan egész egyszerűen nem, nincs bizalmuk azokban a baráti kapcsolataikban, amelyek sok-sok esetben, amelyeket a Facebookon kötnek, de visszatérve Bauer Béla tanár úr szavaihoz, ezt hála Istennek általánosítani nem lehet, hanem az egyetlen, amit tudunk tenni, hogy igyekszünk rásegíteni a gyermekünket, hozzásegíteni ahhoz, hogy egy egyensúlyi helyzetet kialakíthasson, hogy ne csak a virtuális térben kösse, illetve ápolja a barátságait, hanem igenis, ahogy a tanár úr is említette, egy kiadós beszélgetés, egy rendszeres közösségi program hozzájárulhat ahhoz, hogy ezeket a kapcsolatokat ne a virtuális térben teljesítsék ki gyermekeink, hanem a, úgymond a valós életben. Ez egy rendkívül átfogó kérdés, és igyekeztünk ebben a fél órában minél több szempontot megemlíteni. Reméljük, hogy legalább egy pár gondolatot sikerült felébresztenünk a kedves hallgatókban ezzel a nagyon sokrétű kérdéssel kapcsolatosan, és hogyha annak a látjuk szükségét, hogy erről tovább beszéljünk, akkor úgy gondolom, hogy Bauer Béla ifjúságkutató és szociológus tanár úr a segítségünkre lehet majd a továbbiakban is. Most pedig időnk végeztével búcsúzóul szeretnék megosztani még egy gyermekekért szóló imát, amely a szülők imája lehet, de előtte hadd hívjam fel a kedves hallgatók figyelmét, hogy 4 hét múlva, ugyanígy péntek délelőtt 10 óra 45 körül a Kismama Klub újabb adása jelentkezik, amelyben előreláthatólag a tavasz lévén a termékenység tudatról fogunk beszélgetni egy szakértő segítségével. Halljuk tehát zárásként a szülőnek gyermekeiért mondott imáját. Istenem, a te alkotásod minden, tiéd tehát gyermekeim is, akikért most könyörgök. Nem azt kérem, hogy fényben és pompában tarthassam őket, csupán annyit adj meg, hogy minden szükségessel ellátva testüket, lelküket, a te szíved szerinti jó katolikussá és jó magyarokká nevelhessem őket. Ígérem, Uram, hogy szavam a te fölségedet fogja hirdetni előttük, tettem pedig jó példának szolgál nekik a te akaratod követésére. Segíts kegyelmeddel, Istenem, hogy olyan szülőjük legyek, amint te kívánod. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Bent a lány az oltár elé, vitt mosolyt, fényt, ragyogást. Ment a lány, és ment a fiú, hogy kérjék Isten áldását. Emberek
is... Kismama Klub. Keresztény hitre nevelés. A Szent Mónika Baba Mama közösség műsorát hallották.